Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy hónappal elhunyta után szerdán Ferenc pápa lelki üdvéért mutattak be szentmisét a római Santa Maria Maggiore Bazilikában, ahol földi maradványai nyugszanak. Rolandas Magrikas, bíboros litván érsek, a bazilika koadjutor főpapja úgy emlékezett az elhunyt pápára, mint akinek az élete mindig Jézus életével egyesült, mint a szőlővessző a szőlőtővel. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök háláját fejezte ki 14. Leó pápának, hogy a Vatikánt ajánlja a béketárgyalások helyszínéül. A Szentatya előzőleg beszélt arról, hogy minden erőfeszítést megtesz a béke érdekében. Kifejezte továbbá a Szentszék azon szándékát, hogy a Vatikán olyan hely legyen, ahol az ellenségek találkoznak és egymás szemébe néznek, hogy a népeknek visszaadják a reményt és a megérdemelt méltóságot, a béke méltóságát, ahogy fogalmazott. Csak nem 200 milliárd forintra növeli az általános tartalékalapot a kormány, mondta el a jövő évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat vitájában Latorcai János. A KDNP parlamenti képviselője ezt azzal indokolta, az elmúlt 20 évben nem volt annyira bizonytalan és kiszámíthatatlan a gazdasági környezet, mint most, és a kockázatokat nehéz beárazni. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ismertetése szerint jövőre 4,1%-os gazdasági növekedéssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. A kormány 2026-ban teljesíti a NATO elvárását azzal, hogy a GDP 2%-át honvédelmi kiadásokra fordítja. Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának elnöke elmondta, 4 további Gripen vadászgépet vásárol és bérel a honvédség, valamint NATO-kompatibilis aktív 3D radarokat vesznek többek között. A fegyveres testületek tagjai számára fizetendő 6 havi fegyverpénz 450 milliárd forintos kerettel került be a tervezetbe. 12,1%-kal elmaradt a tavalyi adattól a beruházások volumene az idei első negyedévben, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest is csökkenés tapasztalható, az összehasonlító áron 3,4%-kal mérséklődött. A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás járult hozzá, a visszaesést viszont mérsékelték az ingatlan ügyletek és az energiaipar beruházásai. Hosszú távon vissza kell állni a beruházás alapú gazdasági növekedésre, a fogyasztás alapú nem fenntartható, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kifejtette, uniós összehasonlításban a fogyasztás tekintve az első harmadban van Magyarország, az ipari és a beruházási adatokat nézze ugyanakkor hátul. A magyar gazdaság ketté vált, 2023 óta a beruházások lefelé, a fogyasztás felfelé húzza a GDP-t, ismertette a Portfólió Hitelezés 2025 konferenciáján. Átlépte az 1 millió óta leadott voksok száma az Ukrajna gyorsított uniós tagságáról szóló szavazáson, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Brüsszelben egyre nagyobb a nyomás, egyre nehezebben tudjuk megvédeni Magyarország érdekeit, egyre inkább be akarják nyomni az ukránokat az unióba. Új gázerőmű épül a Mátrában, megkapta a létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól a Visontára tervezett kombinált ciklusú gázerőművi blokk, olvasható az Energiaügyi Minisztérium közösségi oldalán. Várhatóan 2028-ra 650 megawattnyi rugalmasan szabályozható kapacitás létesül, elősegítve az új zöld energiatermelő kiegyensúlyozott rendszer beillesztését is. Szeptember 1-én elkezdődik az M1-es autópálya teljes körű megújítása. 80 km hosszan az M0-ás csomóponttól Győrig terjedően 2x3 sávosra bővül a stráda, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Oldalanként egy-egy intelligens leállósávot is kiépítenek, amely a forgalmi helyzettől függően, például baleset, csúcsforgalom vagy munkavégzés idején normál sávként is használható lesz, ezzel növelve a közlekedés biztonságot és a hatékonyságot. A pannonhalmi főapátság rendkívüli helyzettel néz szembe, intenzív és nagy kiterjedési rovarfertőzést azonosítottak a klasszicista teremkönyvtárban. Nem volt még Magyarországon ilyen méretű, historikus állományt érintő fertőzés. A kialakult krízis azonnali beavatkozást és állományvédelmi munkálatokat igényel, írta a könyvtár, ami a kialakult helyzet miatt június 1-től átmenetileg nem lesz látogatható. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult lesz majd az ég, többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 15-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Régen egy szó, bennünk élt némán. Mindig születünk, vérben s tisztán. Lassan jön elénk, miről is szól majd. És mit hoz a világ nap-nap után? Minden tiszta és minden szűz volt, mint az ígéret. Próbáltuk megszokni, nem sikerült. Volt régen egy szó, s bennünk élt némán. Ha bármit akarunk, nem szólnak ránk. Rájöttünk hamar, ennek már vége. Nyitva a szívünk, csukva a szánk. Ami végleg megszabad, az az ígéret. A gyanakvás szelleme ránk szállt. Valahol réges-régen, a mesék erdejében, valahol szép szó. Van idő még megtudni, miért kell azt ellopni, mi nekünk drága, másnak olcsó. Tisztán születünk, reményben, fényben, mi meg nem változunk, csak a világ. Ha egy rég elvesztett szó zeng a zenénben, tudd meg, hogy kerestük éveken át. Én mindent elhittem, mit akartál. Úgy lettem a barátod, mit becsaptál. Egy földön
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm dr. Gyimesi Emese, irodalom és társadalom történészt, a Hunren Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársát.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
És a telefonnál tisztelettel köszöntöm dr. Galántai Zsombor ügyvédurat, gróf Teleki Sándor szépunokáját.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Engedje meg ügyvédur, hogy a beszélgetés magával kezdjük, miért tartja fontosnak a hagyományok, a gyökerek ápolását, és a részvételt a Nagybányán és Kolton május 13-tól 18-áig megrendezésre kerülő Teleki napokon.
Röviden azt tudnám mondani, hogy kettős családi vonatkozás erősítette föl bennem ezt a kötődést. Egyrészt az én dédanyám Kolton született, nagymamám még sok időt töltött ott gyermekként. A nagybányai Teleki házban volt szerencsém megismerni a feleségemet körülbelül 15 évvel ezelőtt, tehát mindenképpen ez megerősítette az én érzelmeimet is Nagybányával és környékével kapcsolatban. A dolog másik oldalát az jelentette, amire most bővebben talán nem is érdemes kitérni, hogy a romániai ingatlan visszaszolgáltatási folyamatok miatt én elég sok időt töltöttem akkor már Erdélyben, amikor Nagybányát is elkezdtem jobban megismerni. Nagybányán a Teleki Magyar Ház, ami egy szorványközpont, az Teleki Sándor egykori kúriája. Gyakorlatilag egy műemléképület, amit magyar állami támogatással 2002-ben sikerült megvásárolni, és azóta szinte minden civil szervezet fészke is egyben.
A koltói Teleki kastélyt is gyönyörűen felújították, állandó kiállítás láthatunk ott Petőfiről és Teleki Sándorról.
Amikor 2020-ban elkészült uniós támogatással a műemléképület teljes felújítása, akkor az önkormányzat és a helyi múzeum azzal a kihívással állt szembe, hogy az addigi egy emeleten kívül még két szint is hasznosításra várt. Gyakorlatilag kulturális közösségi térként működik a tetőtérben egy konferenciaterem, a földszinten pedig helytörténeti, családtörténeti kiállítás kapott helyet. Ennek a kialakításában volt szerencsém részt venni, és értelemszerűen az új épület önmagában hiába hívogató a turistáknak, jó, hogyha a helyi közösség számára is valós kulturális értékeket tud nyújtani. Tehát a szerény mértékben is, de Kolton évről évre egyre több olyan esemény kap helyet, ami korábban, amíg még csak egy Petőfi emlékhely volt, nem volt lehetséges. Egy kis emlékszobában nem lehetett megtartani korábban hasonló nagy rendezvényeket. És mivel a Teleki Napok rendezvénysorozata az eredendően Nagybányához kötődik ugyan 2007 óta, de Teleki Sándor személye révén összeköti a két helyszínt, ezért most már negyedik, ötödik alkalommal szervezi meg a Nagybányai Szorványközpont úgy ezt az eseménysorozatot, hogy abból legalább egy napon a koltói helyszín kerül a középpontba.
Említette ügyvéd úr a nagymamáját, Bánfi Gabriellát. Az ő személyisége és Erdélyhez való kötődése segítette önben ezt, hogy bekapcsolódjék a Teleki kastély mindennapjaiba, és hogy Nagybányára költözön, említette a feleségét.
Mondhatjuk, hogy egy szinte természetes folyamat, nem mondom, hogy eleve elrendelt, de mégiscsak egy természetes folyamat volt, hogy nagymamám Erdélyből elsőként Koltóra vitt engem, amikor kisgyerek voltam, Kolozsvárt is csak később ismertem meg, és megvan az az összetartó rokoni kiskör is, akik most már jelentős részben sajnos nem beszélnek magyarul, de a harmadik, negyedik nemzedék is tartja a kapcsolatot egymással. Tehát a Teleki nemzetség igen szerteágazó, és azon belül a koltói ágaz kizárólag Teleki és Petőfi Sándor hírneve révén őrzi a gyökereit. Tehát, hogyha a II. Világháború után egész egyszerűen mindenki új hazában kezdte volna el az életét, és az idősebb generáció kihalásával már semmilyen szál nem fűzi Erdélyhez, akkor nem is jönnének vissza egy ilyen kultikus helyszínre. Tehát ezzel azt szerettem volna mondani, hogy sajnos nagyon sok család esetében a nyelv és kultúraváltás az azt eredményezte, hogy még hogyha magyar nevet is viselnek, gyakorlatilag már vajmi kevés szál köti őket. minket ez a kultúrkörhöz.
Halatlanul izgalmas Gyimesi Emese könyve a Szendrey Júlia és Petőfi Sándor szerelmi szabadságharca, amelynek a Teleki napok keretében május 13-án lesz a könyv bemutatója Koltón. Miért tartotta fontosnak ennek a könyvnek a megírását, megjelentetését, hiszen azt gondoljuk, hogy nagyon sokat tudunk mi már Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelméről, ám a könyvét olvasva rájöttem, hogy semmit nem tudok.
Éppen ezért, mert ez annyira megtévesztő ez a hiedelem, és hát nagyon sok téves információ, sztereotípia terjed a témával kapcsolatban, miközben hát nagyon súlyos következményei vannak annak a ténynek, hogy mindeddig elmaradt az, hogy társadalomtörténeti szempontból legyen megvizsgálva az, hogy mit jelentettek ebben a korban ezek a döntések, amit ez a két ifjú szerelmes hozott, és így lehet igazán megérteni azt, hogy miért voltak ők annyira bátrak. Nagyon érdekesen szétválik az irodalmi feldolgozások műfaja, meg a történeti kutatások hiánya, és szerintem abból fakadt az az illúzió, hogy erről már mindent lehet tudni, hogy nagyon sok irodalmi feldolgozás készült róluk. Mindez nyilván azt az illúziót keltheti az olvasókban, hogy ez egy ismert történet. És én azért láttam fontosnak azt, hogy nézzük meg, hogy milyen volt ez a társadalmi közeg, ahol a két főszereplőnk mozgott. Mert így lehet megérteni azt, hogy mit jelentettek azok az egyes szituációk, amikbe ők kerültek, és miért igényelt tőlük annyira komoly bátorságot és nagyon újszerű gondolkozást. Az, hogy végül az legyen ennek a történetnek a vége, ami, tehát hogy beteljesedjen a szerelem.
A könyvben nagyon szép dokumentumok, fotók, rajzok találhatók, többek között a koltói Teleki kastélyról, ahol az ifjú pár nászútra ment.
Nagyon-nagyon érdekes az, hogy egyáltalán mit jelentett a nászút ebben a korszakban, hiszen ez egy merőben új jelenség volt. Ugye ma evidensnek vesszük, hogy mindenki megy nászútra, akkor ez a legkevésbé sem volt így. Gyakorlatilag előttük csak néhány arisztokrata példa van Magyarországon. A nászútra, ugye hát a 19. század második felében vált azért már szélesebb körben elterjedt gyakorlattá, azért is lett akkor már a századfordulón a velencei nászút egy toposz, de ekkor a reformkorban csak arisztokraták, és ők sem mindig, hanem viszonylag ritkán mentek nászútra. Az, hogy egy kispolgári életszínvonalat éppen csak elérő ifjú nászútra tudja vinni a feleségét, ez egészen példátlannak számított. A Teleki Sándor gróffal kötött ismerettségének köszönhette ezt Petőfi, akivel ugye egy nappal korábban ismerkedett meg Nagy Károlyban, mint Szendrey Júliával, és ő kölcsönadta az ifjú pár számára a kastélyt, méghozzá másfél hónapra. Tehát ezt nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez egy 6-7-es nászút volt. Éppen ezért egész más volt az érzelmi íve ennek, mint hogyha egy rövidebb nászút lett volna. Az volt a célom, hogy a nászútnak a különböző stációit bemutassam, valamint azt is, hogy nem csak a mézes hetek helyszíne volt Koltó, hanem egy alkotói műhely is, hiszen itt ugye mind a ketten írtak, és nem csak írtak, hanem lényegében Szendrey Júlia irodalmi karrierjét is beindították, hiszen két folyóiratra elküldték az egyes napló feljegyzéseit.
Ügyvéd úr, mit jelent az ön számára ez a tény, hogy Petőfi és Szendrey Júlia azt a nászutat, ami újdonság volt a maga korában, Koltón, és az ön szép apjának, tehát gróf Teleki Sándornak köszönhetően valósíthatta meg?
Én azt érzem, hogy ez egy olyan értéket jelent a helyi közösségnek is, nem csak a leszármazottaknak, ami révén még mindig van egyfajta büszkeség a legifjabb nemzedékekben is. És ennyit azért mindenki tud a falu történetéből, vagy adott esetben itt a vonzás körzetben is, hogy Koltó valamiért különleges. Hogy ez megadatott, ez a csillagok különleges együttállása volt. A Gyimesi Emese könyvéből tényleg meg lehet ismerni, hogy ha bár sok folyamat nem csak itt Erdélyben mutatott abba az irányba, hogy egy ilyesfajta barátság és egy különleges szerelem létrejöhessen, de ehhez kellettek ezek a mégiscsak kiemelkedő egyéniségek, akik ha rövid életük által is, de emlékezetessé tettek egy-egy helyszínt.
Köszönjük szépen dr. Galántai Zsombor ügyvéd úrnak a telefonos interjút.
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra, köszönjük. Most folytatjuk. Tudjuk a stúdióban a könyvírójával, Szendre Júlia és Petőfi Sándor életútjának kutatójával, Gyimesi Emesével a beszélgetést, aki a Koltói Teleki Kastély 2023-ban megnyílt állandó kiállításának kurátora. Ezért arra kérem most talán ne is a könyvről, hanem a Koltói Teleki Kastélyról és erről az állandó kiállításról beszéljünk.
Nagyon nagy öröm volt számomra az, hogy ennek a kiállításnak a kurátora lehettem, hiszen ez egy nagyon sokrétű munkát jelentett. Nagyon-nagyon szép folyamat volt számomra, ahogyan létrejött ez a kiállítás, hogy láthattam megvalósulni annak az eszenciáját, amit én ezen az időszakkal kapcsolatban fontosnak tartok. És nagyon intenzíven átélhettem ezen keresztül azt, amit annyira szeretek. Arra gondolok, hogy ahogyan a friss tudományos eredmények elérnek a szélesebb közönséghez, hiszen ugye nagyon sokan meglátogatják ezt a kastélyt, és ezért nagyon fontos célom volt a koncepció kialakítása során, hogy miután valaki meglátogatja ezt a kiállítást, mert ne csak a szeptember végén jusson eszébe Koltóról, és a szokásos sztereotípia, hogy ez egy jóslat lenne, hanem egyrészt megértse ennek a versnek a tágabb környezetét, és az, hogy Szendre Júlia is megírta a maga szeptember végénjét, tehát őt is nagyon foglalkoztatta ez a gondolatkör, hogy mi van akkor, hogyha az ember azt veszíti el, akit a legjobban szeret. És azért is tartom fontosnak azt, hogy ez egy ennyire hosszú nászút keretei között történt meg ez a pillanat, mert így lehet igazán pontosan értelmezni, és akkor, hogyha a kettejük írásait párhuzamosan olvassuk egymással. Valamint a szeptember végén utóéletét is bemutatja a kiállításnak egy külön része, a festményeken, hangfelvételeken, tehát ahogy ikonikus színészek mondják ezt a verset. Nagyon sokféle zenei feldolgozást meg lehet hallgatni, de ennél is fontosabbnak tartottam annak az érzékeltetését, hogy itt nem csak egy egyszerű nászút helyszínről van szó, hanem egy olyan közös alkotói műhelyről is, ahol nagyon mélyen inspirálták egymást. Az első hetekben nem nagyon vették a kezükbe a tollat, Petőfi több barátjának is ilyen nagyon-nagyon tömör levélben írta meg, hogy ő most olyan lusta lett, mintha valami török basa lenne, úgyhogy ne várjon tőle senki leveleket. Viszont úgy a harmadik hét környékén elkezdtek születni a versek, meg a naplóbejegyzések ugye Szendre Júlia oldaláról, és egy nagyon sokrétűen mutatják meg azt az érzelmi ívet, amit ők bejártak lélekben a nászút idején. Tehát, ahogy elbúcsúznak az addigi életüktől, ahogyan elérik a boldogságnak a csúcspontját, ahogyan megriadnak attól, ennek a törékenységétől, hogy ennek egyszer óhatatlanul vége lesz, az nagyon szépen nyomon követhető az írásaikban. Ebből összeállítottam egy olyan párbeszédet is, ahol Júlia és Sándor írásai felelgetnek egymásnak, és két színművész, Mészáros Blanka és Kovács Krisztián közreműködésével felvettük. Ezt a látogatók meghallgathatják ott a kiállítás terében, valamint most már a YouTube-on is elérhető, a Szendre Júlia kutatás YouTube csatornáján. Nagyon átélhető formában mutatja be azt, hogy mit is jelentett számukra ez a nászút. Azért is volt különösen komplex a kiállításnak a felépítése, mert itt ugye azért nagyon kevés eredeti tárgy maradt fönn, és ezek is a Petőfi Irodalmi Múzeumban vagy magántulajdonban vannak. Ezért az egyértelmű volt, hogy az igazi újdonság az nem a tárgyakban lesz, hanem ebben az újszerű koncepcióban, ami erre az alkotói műhely létre helyezi a hangsúlyt, de azért fontosnak tartottam, hogy ezt a látványvilág is támogassa, és hogy azért legyenek olyan tárgyak, amik ha nem is eredetiek, de hitelesnek tekinthetőek. És hogy mit értek hitelesség alatt? Ugye itt többféle megoldás volt. Az egyik típusú megoldás, amikor a kortársak leírásai alapján rekonstruáltuk a mennyasszony és a vőlegényi ruhát, hiszen egyik sem maradt fönn, de nagyon alaposan leírták a kortársak, hogy milyenek voltak ezek az öltözékek. És itt nagyon érdekes volt például a mennyasszonyi ruhák történetével is foglalkozni, hiszen az, hogy fehér a mennyasszonyi ruha, ezt csak ma vesszük evidensnek, akkoriban ez még nem volt evidens, vagy hát éppen ekkor kezdett el azzá válni. Az az ilyen közkeletű vélekedés, hogy Viktória királynő hozta ezt divatba, de hát már korábban is azért az arisztokraták körében divat volt az ezüst vagy a fehér színű ruha, de még nagyon kevesen engedhették meg maguknak azt, hogy egyetlen alkalomra egy külön ruhát csináltassanak. És ezért nem volt gyakorlatilag önálló mennyasszonyi ruha nagyon sokáig, hanem mindenféle színben, hát a legszebb ruhájukat vették föl. És aztán éppen ebben az időszakban, az 1840-es években kezdett elterjedni egyre jobban a fehér színű mennyasszonyi ruha, nem csak a csúcs arisztokraták között, hanem a középnemesek és a polgárok között is. Úgyhogy itt ez is érdekes, hogy Júliának már fehér sejemből készül a mennyasszonyi ruhája, amihez mirtusz koszorúja van, ugye ezért ez nagyon tipikus volt. Már a korábbi évszázadokban is a mennyasszonyi mirtusz koszorú még azt emeli ki az egyik visszaemlékező, hogy fehér tearózsák voltak a keblénél, de egyébként nagyon egyszerű volt ez a mennyasszonyi öltözék. Petőfivel kapcsolatban pedig azt emeli ki, hogy öltözéke francia kiejtéssel moiré sejem anyagból készült, aminek olyan fényes volt a felülete, hogy így a víztükör habzására emlékeztetett, és az egyik visszaemlékező, aki meg is látogatta őket Koltón, egy nagybányai festő, törökfalvi pap Zsigmond, ő azt írja le, hogy amikor ő elment hozzájuk Koltóra, Petőfin akkor is ez a vőlegényi öltözéke volt, azt írja róla, hogy ez volt talán az egyetlen fényűzés életében, tehát sejthető ez alapján, hogy Petőfi nagybecsben tartotta ezt a vőlegényi ruhát. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartottam megmutatni, de ezen kívül is van még sok fontos szimbolikus tárgy a kiállításban. Például, amikor a hétköznapokról írok, akkor a karosszék és a pipa is nagyon fontos, mert ez Petőfi verseiben és az úti leveleiben is megjelenik. Már említettem korábban, ez a török basa motívum ahhoz is kapcsolódik, és a karosszék egy olyan kép alapján úgy lett kiválasztva, ami egy valóban eredeti tárgyról készült, csak aztán elveszett, és a fénykép van meg az, hogy milyen színű volt, ez alapján készült erről egy hitelesnek tekinthető másolat. Emellett még ami nagyon fontos, az a nászágy, amit a hagyomány eredetiként tart számon. Ami még nagyon nagy élmény, az az, hogy ki lehet lépni az erkélyre, ahonnan gyönyörűen látszanak a máramarosi bércek, tehát nagyon-nagyon különleges érzés ugyanazt a tájat látni, amit ők láttak, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy ne csak végig rohanjon a kiállításon és a kerten, hanem egy kicsit időzzön el, mert úgy lehet igazán átérezni ennek a helynek a szellemét.
Tudom, hogy Jemese rendkívül szerény, pedig hatalmas irodalomtörténeti és társadalomtörténeti munkásság áll mögötte, könyvekkel, írásokkal, tanulmányokkal. Most hadd ajánljam én viszont a kedves rádióhallgatók figyelmébe ezt a könyvet. Szendrey Júlia és Petőfi Sándor szerelmi szabadságharcát. Tele van korabeli fotókkal, kórhű dokumentumokkal, és a kiállításról is láthatunk fotókat, valamint Koltóról, Koltó környékéről. De mit jelent az ön számára, hogy május 13-án éppen Kolton bemutathatja ezt a nagyon szép, nagyon izgalmas, nagyon újszerű könyvét?
Egy megvalósult álom. Pontosabban még szerintem álmodni sem mertem volna, amikor először jártam Koltón. Nagyon emlékezetes pillanatban történt, pont az érettségim utáni nyáron. Ott is aludtunk, ez egy csoportos út volt, és emlékszem arra a koltói reggelre, amikor én magam elmentem nagyon korán hajnalba a koltói kastély kertjébe, és ott olvastam Szendrey Júlia naplóját. Közben hallani véltem a nagybányai harangszót, amit Petőfi is leírt, hogy oda hallatszik. Ez szerintem életem leggyönyörűbb reggele volt, és nagyon-nagyon jó érzés mindig visszagondolni rá. Én akkor tényleg nagyon mélyen átéltem azt, hogy én ott lehetek, ahol ők voltak, és nem is gondoltam abszolút még semmi olyanra, hogy majd nekem ott valamikor lehet könyvbemutatóm, úgyhogy ez igazán nagyon-nagyon mély öröm és megtiszteltetés.
És azt gondolom, hogy ajándék lehet az is az ön számára, hogy Gróf Teleki Sándor leszármazottja. Ugye az imént hallott dr. Galántai Zsombor ügyvéd úr elősegíti Koltó és Nagybányának a megismerését. Mit jelent ez a személyes részvétele a gyökerek kutatásában?
Nagyon tiszteletreméltó az, hogy valaki ennyire mély figyelmet szentel a múltnak és a szellemi örökségnek, és hogy itt nem pusztán egy olyan családi kötelékről van szó, ami a vérségi kötelék, vagy ami az átlagos megélés, hanem nagyon fontos érezhetően Galántai Zsombor számára az a szellemi örökség, amit az ő családtörténete jelent. Izgalmas volt a közös munka, amikor a kiállítás készült. Ez egy hosszú folyamat volt. Nagyon csodáltam, amíg készítettük elő a kiállítást, azt az elkötelezettséget és azt a segítőkészséget, amivel részt vett ebben a nagyon szerteágazó folyamatban, hiszen ugye azért számtalan dilemma, megoldandó probléma merült föl a kiállítás előkészítése közben, és egy nagyon jó érzés volt számomra kurátorként, hogy mindig számíthattam a segítségére, az ötleteire, és az is, hogy ennek eredményeképp egy olyan kiállítás született, ami úgy gondolom, hogy azt az eredeti elképzelést nagyon-nagyon szépen megvalósította.
A Szendrei Júlia és Petőfi Sándor Szerelmi Szabadságharca című könyv Koltónál zárul. A Nászúttal az imént említett társadalmi és irodalmi jelentőséggel ez a folytatása a könyvnek.
Lesz folytatása a könyvnek. Lényegében egy kicsit dramaturgiai szempontból is indokolt döntés volt, hogy Koltón zártam le a történetet, hiszen annak a történetnek a tétje, ami elkezdődik Nagy Károlyban 1840. szeptember 8-án, lényegében Koltón már lezárul, hiszen beteljesedett az a szerelem, aminek a beteljesülésére annyira kevés esély volt a kortársak világképe szerint. És a házas egy egészen új életszakasz és egy egészen új problémahalmaz kezdődik el. Itt arra gondolok problémahalmaz alatt, hogy ugye a magánéletnek és a nyilvános közéleti szereplésnek az összeegyeztetése, az főleg a szabadságharc idején azért nagyon komoly döntésekbe torkollik, és hogy ezt hogyan éli meg ez a nagyon fiatal házaspár, az fog érdekelni a folytatásban.
Kedves hallgatóink, dr. Gyimesi Emese, irodalom és társadalom történésszel, a Hunren Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársával, a Szendrei Júlia és Petőfi Sándor Szerelmi Szabadságharca című legújabb könyve kapcsán a Nagybányán és Kolton május 13-tól 18-áig megrendezésre kerülő Teleki napokról beszélgettünk. Telefonon kapcsoltuk dr. Galántai Zsombor ügyvéd urat, Gróf Teleki Sándor szép unokáját. Fülöp Csaba technikus kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kettő kell nekem. szabadságért feláldozom szerelmemet. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem.
sötétvény, s kellett élet, hogy a megfejtés szélére érjek. Miért várok, miért félek?
Nem tudom.
Miért merengek ennyit a válaszon? Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang. Körbe nőtte az életemet, vihetsz bárhová, nélkülem nem lehet. Magyarország, 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 Magyarország.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a halál fogalmáról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Néhány műsoron keresztül a végső dolgokról elmélkedünk, és most ennek zárásaként elmélkedjünk a halálról. Lelki ráhangolódásképpen hallgassuk meg most Túrmezei Erzsébetnek a Nagy Vizsgán című versét. A harmadik á, mind a kedves társak ravatala körül zokogva álltak. Ott feküdt csendesen, fehéren, mint a lehullott hópehely, a kis Alinka. Jaj, soha többé nem indul a lába friss reggeli órán az iskolába. A fehér kéz betűt betűre vetve nem ír többé a dolgozatfüzetbe. Ajka nem nyílik mondani a leckét, Alinka elment, pedig úgy szerették. A bizonyítványosztást meg se várta, szárnyra kelt, mint a költöző madárka. Talán korán volt útnak indulása, talán hiányos maradt a tudása. Amerikáról nem tud, rég hiányzott. De jól ismeri már a mennyországot. A harmadik át, bár alig, hogy kezdte, a másik iskolát már elvégezte. Jézus se látta már annak hiányát, s vizsgára vitte kis tanítványát. Bölcsek, tudósok állnak ott remegve, Alinka bátran néz a napszemekbe. S míg a kérdések titkos zengzetétül, értelem, elme, ébe, mélybeszédül, és fel nem éri elrejtett csodájuk, gyermekhite még tud felelni rájuk. Mi még itt a földi iskolába járunk, de amíg várjuk a bizonyítványunk, s nem hagy nyugodni, jaj, hogy feleltünk, a nagy vizsgára készül e lelkünk. Ő már megállta, s örök dicsőségben zeng hozsannákat odafenn az égben. A földi bizonyítványt meg se várta, szárnyra kelt, mint a költöző madárka. A halállal mindannyiunknak szembe kell nézni. Senki sem kerülheti el a halált, aki megszületett erre a földre. Jézus is megízlelte a halált, és halálával legyőzte a halált. Megmentett minket az örök haláltól, megnyitotta nekünk a mennyország kapuját, és örök életet adott nekünk. Jézus halála óta a halál nem csupán elmúlás, nem csupán egy rettegett kapu, hanem az örök életünk kezdete. A haláltól való félelem miatt sokan nem látnak túl a halálon, csak a halálig látunk, és nem az örök életig. Homályosan emlékszem gyermekkoromból azokra a halálesetekre, amik úgy nagyon elgondolkodtattak. Nagyapám, nagymamám, rokonaim halála, a sirató asszonyok együttérző énekei, imái, a falu virrasztása a halottért, a szentmise a halott lelki üdvéért, a méltóság teljes temetési szertartások, amiktől nem óvtak meg a szüleim. Nagyapám holttestének a látványa, ami még most is előttem van, és nem félelemmel töltött el, hanem inkább kérdéseket indított el bennem, mint gyerekben. Megköszönöm a szüleimnek, a falumnak, ennek a keresztény-katolikus közösségnek, hogy nem óvtak meg engem a halál látványától, a beteg ember látványától, a szenvedés látványától, és így én azt hiszem, egy egészséges szemlélet alakulhatott ki bennem a halállal kapcsolatban. Mindenkinek van tapasztalata a halálról, mert mindannyiunknak meghalt már valakie, akit szeretett, aki közeli hozzátartozója volt, akinek a hiányát szenvedi, és valamiféle tapasztalatunk van erről a titokról, a halálról. Emlékszem, amikor a haldokló édesapám mellett virrasztottam imádságban egész éjszaka, csak 10 percre mentem el, hogy egy kicsit pihenjek hajnal 5 körül, mert már nagyon elfáradtam, és édesapámat ebben a 10 percben hívta haza az Úr. És én akkor kicsit bosszankodtam, hogy miért kellett pont most lefeküdnöm, miért kellett pont most megpihennem, de aztán rájöttem, hogy az Úr akarta így, mert a halálban van egy szép rejtettség, egy titokzatosság, egy finomság, egy méltóság teljesség, egy megmagyarázhatatlan kedvesség az Isten részéről. Nem engedte meglátnom ezt a pillanatot, vagy megélnem ezt a pillanatot, amikor édesapám elment. De bízom abban, hogy megadja azt a pillanatot, amikor majd ott fenn a mennyben újra találkozunk. Szerettem volna édesanyám ágyánál is ott lenni, amikor meghal, de azt sem úgy rendelte az Úr, és hálásan köszönöm neki, mert mindig az Úr akarata a legjobb. Azt is tudtam, hogy szüleim halálának a időpontja Isten akaratából való, és tudtam, hogy amikor hazahívja őket, az az üdvösségüknek a legbiztosabb pillanata. Nem egy hónappal korábban, nem egy hónappal később, hanem akkor, amikor ő akarja. És ebben jó, ha meggyugszik a lelkünk, hogy az Úr mindig a legjobbat akarja nekünk, életünkben is, halálunkban is. És mint ahogy Pál apostol mondja, akár élünk, akár meghalunk, mi mindig az Úré vagyunk. Kicsit olyan a halál, mint amikor a Jóisten egyik tenyeréből áttesz minket a másik tenyerébe. Átmegyünk egy kapun, amit halálnak hívunk, ami mindig a szemünk előtt lebeg, amíg élünk. Innen félelmetes, másik oldalán a mennyei atya irgalmas, ölelő karja. Mi is készülünk, mint a tékozló fiú, és gyakoroljuk a mondatokat, hogy mit fogunk majd mondani, ha hazaérünk. tékozló fiú mondogatta magában, hogy atyám, vétkeztem ellened és az ég ellen. Már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nekincs, csak béreseid közé fogadj be. És amikor az édesapja elé került, akkor már nem tudta befejezni a mondatot. Az apja félbeszakította, és a történet folytatását ismerjük. Mi sem biztos, hogy végig tudjuk mondani majd a mondókánkat. És olyan szeretetteljes fogadtatásba lesz részünk, amire soha nem gondoltunk volna. Pió atya mondja, hogy az ítélet rettenetes, de Isten irgalma mindennél nagyobb. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy szoktunk-e elmélkedni a halálról, mint tényről, mint egy elkerülhetetlen eseményről, vagy pedig nem akarunk szembenézni ezzel a ténnyel. Van olyan szerzetes rend, ahol úgy köszönnek egymásnak, hogy készülj a halálodra. És ezzel nem ijesztgetik egymást, hanem a legbölcsebb dolgot kérik a másik számára, és figyelmeztetik, emlékeztetik egymást arra, hogy a halálra fel kell készülni. Amikor az ember elmegy üdülni, akkor is felkészül, összepakolja a ruhákat, térképen megnézi, hova megy, milyen országba, országról megtud mindent, hogy lehet odajutni. Tehát egy készület van. De sokszor a halálunkra nem készülünk, amikor Isten országába tartunk, bár már közöttünk van és bennünk van, de a beteljesedés majd odaát lesz. És a nagy sürgés forgásban az élet ügyes-bajos dolgai között sokszor elveszik a lényeg, mikor nem a halálunkra készülünk, de nem is a halálunkra, hanem az örök életre. Jó az, ha minden nap eszükbe juttatjuk, hogy egyszer majd nekünk is meg kell állni az irgalmas és igazságos bíró előtt. Nem ér felkészületlenül minket a halál. Azt hiszem Néri Szent Fülöptől kérdezték meg biliárdozás közben, hogy te Fülöp, ha te megtudnád most azt, hogy 5 perc múlva meghalsz, mit csinálnál, mit tennél? Fülöp azt mondta, hogy biliárdoznék tovább. Fel volt készülve, egy folyamatos készületben volt. Róla mondják azt is, hogy bement egyszer gyónni, hát nem egyszer ment, gyakran jár gyónni, és mikor meggyónt, kijött a gyóntatószékből, tett pár lépést, és visszaszaladt. És kérdezte a gyóntató atya, hogy te Fülöp, hát az előbb voltál, hogy mit akarsz? Igen, de azóta gondoltam egy rosszat. Ő már ezzel sem tudott együtt élni. Mint ami a szentekre jellemző volt, rá is jellemző volt, hogy tiszta lélekkel akart élni, csak tiszta lelkiismerettel tudott nyugodni, megnyugodni, és békében élni Istennel, Istenben.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a halál fogalmáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.